Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Így ülve maradva énekeljük főénekünket, a 9-es az énekes füzetből. Dicsőítésedről, különösképpen is a halvan állítatokon beszéltünk erről. Olyan jó téged dicsérni önmagadért, aki vagy, aki voltál, és aki mindörökké leszel, hiszen ugyanaz vagy. Te vagy az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég. Köszönjük, hogy a mi életünk, örök életünk kezdete, és te vagy. De olyan jó, hogy ennek nincsen vége, mert az örökké valóságban veled leszünk. Hálát adunk neked az egész hétért. Köszönjük, hogy veled is, de nem csak veled, hanem egymással vállalhattunk közösséget. Jobban megismertük egymást, beszélgethettünk. Több időnk volt mindenre, mint otthon a rohanós hétköznapokban. Te látod úrunk azt is, hogy voltak nehézségek, de mindennek te vagy az Ura, és minden a te kezedből jön. És mi ebben egészen bizonyosak lehetünk, és így tekinthetünk az örömökre és bánatokra, a jó és rossz napokra, mindenre. Köszönjük, Urunk, hogy ígéreted szerint itt vagy közöttünk, és te tanítasz bennünket, kérünk, hogy mindannyian rá tudjunk figyelni, ajándékozz meg bennünket a te jelenléteddel. Ámen. Kedves testvérek, most nem olyan módon lesz az Isten tisztelet, mint otthon, hogy lekció is, meg textus is. Egyetlen egy igét olvasok fel, méghozzá Lukács evangéliumának 14. részéből a 28-tól a 33. terjedő verseket. Mert ki az közületek, aki ha tornyot akar építeni, nem ül le elő, hogy kitámítsa a költségeket, hogy egyszer elég pénze arra, hogy befejezze. Nehogy miután lefektette az alapokat, már nem tudja befejezni, és csúfolni kezdje mindenki, aki látja, és azt mondja, ez az ember elkezdte az építést, de nem tudta létezni. Vagy az egyik király háborúba megy, hogy egy másik királlyal megütközzék, nem, de leül először és tanácsot tart, hogy a maga 10 000 emberével szembe szállhat-e azzal, aki ellene 20 000 eljön. Mert különben, amikor még a távol van, követséget küld, hogy megkérdezze a vételfeltételeket. Ennek megfelelően, aki közületek búcsút nem mond minden vagyonának, nem lehet az én tanítványom. Ámen. Kedves testvérek, a hegyi beszédben azt tanítja Jézus, hogy ne aggodalmaskodjatok a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől, elég minden napnak a maga baja. Mi is hányszor szoktuk mondani, amikor előre tekintünk és aggodalmaskodunk, és egyikünk bátorítja a másikat, akár Anikó engem vagy én Anikó, és akkor szoktuk mondani, hogy nem elég minden napnak a maga baja. Hagyjuk a holnapot holnapra. Hagyjuk a holnapot Istenre. A felolvasott helyen viszont úgy tűnik, mintha pontosan az ellenkezőjét találnánk. Számítsuk ki előre a költségeket, és mérjük fel erőnket, sőt, tartsunk tanácsot a jövőre nézve. Hát akkor hogy is van ez? Nem elég minden napnak a maga baja? Hát ugyanúgy, ahogyan eddig minden délelőtt a konferencia teremben. Egy-egy példázatnál elmondtam a példázat hátterét és elsődleges jelentését, és csak azután kerestük meg az üzenetet. Ugyanígy most is szeretnék a példázat hátteréről, elsődleges jelentéséről, üzenetéről beszélni, és a követelményeket számba venni. Hát akkor először lássuk a példázat hátterét. Fontos tudnunk azt, hogy ez Lukács sajátja, a többi evangéliumban egyáltalán nem szerepel. De ami ennél sokkal fontosabb, hogy az ige így kezdődik, mert. Ez a példázat, ez egy mert-tel kezdődik. Ezért feltétlenül kell beszélnünk az előzményekről. Mert hogyha nem ismerjük az előzményeket, akkor nem fogjuk érteni magát a példázatot sem. Lássuk akkor az előzményeket, ezt az előbb nem olvastam fel, de most pótolom. Nagy sokaság ment vele, és hozzájuk fordulva így szólt. Ha valaki hozzám jön, és meg nem gyűlöli apját és anyját, feleségét és gyermekeit, fiú testvéreit és nő testvéreit, sőt, még a saját lelkét is, nem lehet a tanítványom. Aki nem hordozza a maga keresztjét és nem követ engem, nem lehet a tanítványom. És ezután jön maga a példázat, mert ki a szőzetet. Tehát nem arról van szó, hogy a jövőre nézve szövegetünk terveket úgy általában, hanem arról, hogy Krisztus követésére csak akkor vállalkozhatunk, ha számot vetünk minden követelménnyel, életünk körülményeivel, terveinkkel, vágyainkkal és lehetőségeinkkel. Tehát itt nem általában a jövőről van szó, nem egy jövőbeli tervünkről van szó, hanem Krisztus követéséről van szó. És Krisztus követésére nem lehet úgy elindulni, hogy minden napnak elég a maga bajot. Lássuk hát akkor a példázat elsődleges jelentését. Tulajdonképpen nem is az példázat, hanem kettő, az az iker példázatok. Mint például, ahogyan a szántóföldben elrejtett kincs, és az igaz gyöngy példázat és iker példázat, vagy a mustármag és a kovár. Ugyanígy ebben a példázatban tulajdonképpen két példázat mondott el, hogy Jézus az egyik a torony építésről szól. Az olvasom még egyszer. Mert ki az közületek, aki ha tornyot akar építeni, nem ül le elő, hogy kiszámítsa a költségeket, és lesz-e elég pénze arra, hogy befejezze. Nehogy, miután befektette az alapokat, már nem tudja befejezni, és csúfolni kezdjen mindenki, aki látja, és azt mondja, ez az ember eltette az építést, és nem tudta végezni. Milyen toronyról lehet szó? Mivel Jézus hallgatóságának mondja, hogy ki az közületek, így nem a bibliai kertetoronyról van szó, vagy nem valamilyen nagy templomtoronyról van szó, hanem például egy szőlőben az őrtoronyról. Vagy a háznál valamilyen gazdasági rendeltetésű toronyhoz hasonló építményről, hiszen itt Jézus feltételezi azt, hogy bárkiről szólhat ez a példázat. Ki az közülete? De még ezekre, tehát az őrtoronyra és a toronyhoz hasonló gazdasági építményre is igaz, hogy nem lehet a gyerekcipó megetlet hozzáállással építkezni. Egyébként a példázat elsődleges mondani valója teljesen egyértelmű, akár csak a második hasonlaté is. Az ember tornyot akar építeni, hát megnézi, hogy van-e elég pénze rá, van-e elég anyag hozzá, és csak azután építi fel, mert hogy már félbe maradjon, hogy még egy őrtornyot sem tudok építeni a külön közepén. A másik példázat a hadba vonuló királynak a hasonlata. Vagy ha az egyik király háborúba megy, hogy egy másik királlyal megütközzék, nem tett leül először és tanácsotta, hogy a maga 10 000 emberével szembeszállhat-e azzal, aki ellene 20 000-re jön. Mert különben, amikor még a szából van követséget küld, hogy megkérdezze a békefeltételekről. Az akkorban igen gyakoriak voltak a háborúk, és nyilvánvaló módon fel kellett mérni az erőviszonyokat. A példázatbeli király például nem meri vállalni a harcot kétszeres túlerővel szemben. Inkább jó előre, követséget küld az ellenfélhez, hogy a békefeltételektől érdeklődik. Tehát vannak kényszerhelyzetek, például a végvári harcoknál, néhány száz vagy 1000 fő szembe száz, akár 50-100 000-es túlerővel is. Ugye a törököket mindenféleképpen fel kellett tartóztatni, gondoljunk egy ilyen ostromára 1552-ben, hát ott sokszoros túlerővel is szemben is győztünk. De azért ettől eltekintve is érvényes a példázat, hogy ha királyok meg akarnak támadni egy másik országokat, azért előbb csak felmérik, hogy mondjuk Monakó mégis Oroszországot, vagy az Egyesült Államokat talán csak ne támadjanak. Lássuk akkor most az üzenetet. Fel kell mérni a költségeket lelki értelemben is. Ez mit jelent? Az üdvösség nekünk ingyen van. Tehát a költségek felmérésénél világosan kell tudnunk, hogy nekünk az üdvösség ingyen van. Ingyen, kezelendől, szintén az ajándékba kapott hitáltal. Tehát teljesen ingyen. A kegyelem is ingyen van, meg a hit is ingyen van. Teljesen ingyen. De Istennek ez az ingyenesség óriási összegbe került, mint ahogyan a karácsonyi ajándékig szokott lenni, hogy a megajándékozottat ingyen kapja, de az ajándékozónak azért mégiscsak meg kellett venni az ajándékot. Az ismert ige alapján nem leszendő holmin, ezüstön vagy aranyon változtatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem Krisztusnak, a hibátlan és szeplőtelen báránynak a drága vérén. Ennél értékesebb matéria az egész világegyetem kemény. Ez értékesebb még magánál a világegyetemnél is. Isten egy szülött fiának léve. Ezen vásárolt meg bennünket. Ezt azt a részünk. Nekünk ígyen van, Istennek végtelen nagy összegbe került. És ezért van az üdvösségnek, az ingyen megváltásnak következménye ránk nézve. Tehát nem kell fizetni semmit. Ingyen kapjuk, de ugye beledött bennünk abba, hogy Isten mit fizetett ezért, akkor mégiscsak kell felmérni a költségeket. Mégiscsak tisztába kell lennünk azzal, hogy ő mit fizetett ezért, és hogy ennek a mi életünkben még milyen következményei vannak. A könnyen lelkesedők lehűtésére mondja Jézus a figyelmeztetés. Sok más helyen is olvassuk az evangéliumokban. Jézus követésének ára van. Előzménye és előfeltétele, sőt következménye van az életünkben nézve. Olyan sokszor oda mentek hozzá lelkes emberek, hogy követik akárhová mindig. És akkor elmondta Jézus, hogy az országnak van barlangjuk, az égi magadatnak kétszik, az ember fiának nincs fejét hovába hajtani. Soha nem állult Jézus zsákban aztán. Amikor valaki követni akarta, világosan megmondta, hogy ez mivel jár. Nem kell fizetnünk az üdvösségét, de azért következményei vannak az üdvösségét. És ezeket a követelményeket felmérni, a felmérni való költségeket tekintjük végig, hogy egyáltalán ki lehet Jézus tanítványa, és ezek a követelmények, ezek a felmérni való költségek jelentkeznek például a családi kapcsolatokban is. Ez ugye nincsen benne a példázatban, de előtte már olvastam, egy verse, vagy két verse előtte van. Ha valaki hozzám jön és megmenekülni apját és anyját, feleségét és gyermekeit, szívtestvérét és nőtestvérét, nem lehet tanítani. Megmenekülni a természetesen jól felértene. A visszahúzó, hitetlen családi kötelékek, azok bizony kötelékek, amelyek megkötöttem bennünket. Ezeket le kell szabadni magunkat. Egy hitetlen hölgy a feleségét vissza akarja tartani a gyülekezeti kapcsolatoktól, az Isten tiszteletről, Bibliájától, házi közösségtől. Isten dolgait fel kell őket mérni. És fel kell mérni az ellentmondást, az esetleges összeveszés költségeit. Ez a tanítványság feltétele. De nem csak a családi kapcsolatokban kell felmérni a költségeket, hanem fel kell mérni az önmagunkhoz való kapcsolatban is. Ha valaki hozzám jön, és meg nem gyűlöli, és itt ugye van ez a társadalás, amit az előbb olvastam fel, de így folytatódik, hogy sőt, még a saját lelkét is nem lehet a tanítványnak. A megtérésben Istent helyezzük előbbre, magamat pedig helyre teszem, oda, ahol vagyok. Pontosabban ezt Isten végzi el bennem, de hagyni kell, hogy elvégezhessen. Az igazi megtérés során az ember még a maga lelkét is meggyűlöli, mert megérti, hogy le kell szállni a magas lóról, és hogy nem lakozik más a testemben, mint bűn. És ezért gyűlölöm meg önmagamat. Tehát ezt is jól kell érteni. Jól kell érteni. Tehát amikor az ember megtér, aki már megtért, az emlékszik rá, hogy igen, meggyűlöltük a saját lelkünket is. Mert rádöbbentünk arra, hogy mi sem vagyunk különbözők a Deáté bátyánál. Vagy Ágnes asszony bátyánál, ugye ahogy az irodalmi órán elmondtuk. Aki nem gyűlölte meg még ilyen értelemben a maga lelkét, az kérdés, hogy olyan megtérkezik. Aztán a költségeket, a követelményeket fel kell mérnünk a keresztfordulásban is. Tehát ez az előzőkkel teljesen kapcsolatban áll, de ezért külön mondja Jézus, aki nem hordozza a maga keresztjét és nem követ engem, nem lehet a tanítványom. Nagyon fontos, kedves testvérek, hogy itt nem a bajokról, nem a betegségekről és nem a nyomorúságokról van szó, mint a közbeszédben, hogy jaj, ez az én keresztem. Itt nem erről van szó. Nem is a bűnök hordozásáról, vagy jóvátételéről van szó. Hiszen a Krisztusnak a keresztés nem a miénk. Az csak ő hordozhatta. A kereszt az óember megöltözését jelenti. Hogy nem a magunk javát keressük, nem a magunk akaratát érvényesítjük, hanem az Isten akarata legfontos a számunkra. Még ha ez nem is tetszik az óemberünknek. A kereszt hordozás tulajdonképpen Jézus követésének egy másik kifejezése szinonimája. Ez a tanítványság feltétele. És végül búcsú végtel a vagyontól. Ezt is mondja Jézus, méghozzá a példázatnak az utolsó versében. Ennek megfelelően, aki közületek búcsút nem mond, minden vagyonának nem lehet az én tanítványom. Gondoljunk csak a gazdag ifjú történetére. De mit jelent ez? Kelenföldön volt egy gyülekezeti tag, egy testvérünk, aki megtér, és a megtérés után kicsit ijedten kezdte tőlem kérdezni, hogy vajon most azt jelenti, hogy adja el a lakását és vonuljon a kígyalán. És megmutattam, hogy itt nem egészen erről van szó. Itt a vagyonról, mint bárányról van szó. A földi vagyon sokakat visszahúzó erejéről. Ha nem bálvány a vagyon, hanem csak eszköz, akkor semmi baj nincsen vele. Gondoljunk, most nem emlékszem, nem jutott eszembe arra az amerikai milliárdosra, aki hívő emberként nem dobta a dollárjait a Mississippibe, hanem a legkülönbözőbb alapítványokat tette, hogy a kereszténységet és az előmozdítsa a terjedését, segítse a szegényeket, megelégítse, arra használta a vagyonát. És nem dobta ki, nem ilyen értelemben mondott búcsút, de olyan értelemben búcsút mondott a vagyonától, vagyonához, hogy már nem csüggött rajta azt, igen. Már nem az volt számára a legfontosabb, hogy dollárt dollárra halmozunk föl. ez is a tanítványság feltétele. Búcsú vétel a vagyontól, hogyha az válvány, sőt, akkor tágabb értelemben mondhatjuk azt is, mint ahogyan szó volt a beszélgetésekben, hogy búcsú vétel a bálványoktól úgy általában. A tanítványság feltétele tehát az, hogy Jézus legyen az abszolút főhelyen, a családban, önmagammal kapcsolatban, a vagyonnal, vagy bármi mással, amit előre akarnak sorakozni, erre vonatkozik a költségek felmérése. És kedves testvérek, nekünk is fel kell mérnünk a költségeket. Először is meglátni, hogy mit fizetett Jézus értünk, helyettünk, hogy mibe kerültek neki, hogy nekünk ez teljesen ingyen van, nem kell jó cselekedetekkel, vagy érdemmel bármit is hozzátenni, és kiérdemelni, vagy megfizetni. De ugyanakkor van olyan értelemben előfeltétele Krisztus követésének, hogy következményekkel jár Krisztus követése. És ezeket a következményeket előre fel kell mérni, hogy őt követni akarjuk. Nehogy úgy járjunk, mint a példázat belül toronyépítő, aki alapot vetett, de már nem tudta befejezni, vagy aki elment a háborúba, az ellenfélvel szemben, és menet közben kellett volna rádöbbenni arra, hogy 20 000-vel szemben az ő 10 000-re nagyon-nagyon kevés. Isten mindent megfizetett helyettünk, bűneink árát, üdvösségünk árát, de van következménye Jézus követésének. Az a reménységem, hogy ez a tábor is talán valami hozzátett ahhoz, hogy jobban fel tudjuk mérni a költségeket. Ámen. Ráfelelő énekként a 18-as, vagy bocsánat, az igényedet is előtt kifelejtettem, de a 18-as éneket most rám felelő énekként kérdezettem. Odon Istenünk, magasztalunk téged az ingyenességért, és éppen ezért magasztalunk téged a te drága vélet kullatásáért, amely minden ezüstnél, minden aranynál, minden drága külnél, az egész világnál többet ér. Köszönjük, hogy ezt adtad értünk. Érdemeltük miatt, amikor téged keresztre feszítettünk, és előtte megostoroztunk, leköltöztünk, érdemeltük miért? A te nagy szeretetedből és irgalmadból végezted ezt fel. Köszönjük, Urunk, az ingyen kegyelmet és az ingyen hitet, amelyel ezt a kegyelmet meg tudjuk ragadni. De, Urunk, tényleg helyezd a szívünkre azt a felelősséget, hogy felmérjük a költségeket, mert az élő hitnek, a tanítványságnak vannak következményei, és éppen az ezekkel való szembenézés az előfeltétel. Urunk, amiket hallunk követelményként, azok lehet, hogy nem tetszenek nekünk, és akkor is igazak. Talán keményeknek tartjuk őket, akkor is igazak. Talán nem szeretjük őket, akkor is igazak. Ajándékod meg bennünket azzal, hogy elfogadjuk. Ha már az üdvösséget elfogadtuk, fogadjuk ezeket is. És hogyha veled járunk, akkor gyönyörűséget fogunk találni majd abban is, hogyha keresztet kell hordozni. Gyönyörűséget fogunk találni abban is, hogyha a bálványunktól kell búcsút venni. És gyönyörűséget fogunk találni abban is, hogyha földi, hitetlen családtagjaink helyébe testvéreket, nőtestvéreket, fiútestvéreket és anyákat találunk hívő testvérek között. Urunk, áldunk téged Tehát jutott a néhány napot, amit itt töltöttünk, és vezess bennünket, hogy otthon is folytassuk a vele és egymással való közösségünket, a te dicsőségedre és embertársaink javára. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te nevedet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amit a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkeinknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.